happy day. Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day.
Oh, happy day.
Az a happy day.
Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba.
Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy a názáreti Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Istennek a fia, aki a világnak az üdvözítője, az Istennek a báránya, aki elvette a világ bűneit. És hiszem, hogy a názáreti Jézus Krisztus az Atyának a jobbján áll, ül, és közben jár érettünk, mert ő a mi főpapunk, megváltunk, szabadítunk, aki a mai napon is a Szent Szellemben, tűzben meríti alá mindazokat, akik hisznek ő benne. Én hiszek Jézus Krisztusban, az ő hatalmas erejében, hogy ő Izraelnek a megváltója, a szabadítója, ő a nemzetek reménysége, a királyok királya, uraknak az ura. Ezért áldom, magasztalom őt szellememmel, lelkemmel, testemmel, most is mindörökké, a Jézus nevében. Amen. Halleluja.
Krónikák második könyve, 23. rész. A 7. évben Jójádá főpap felbátorodott, és szövetséget kötött a katonai parancsnokokkal. Ezek a következők voltak: Azarjáhu, Jeroham fia, azután Ismáél, Jehohánán fia, azután Azarjáhu, Obed fia, azután Maaszéjáhu, Adájáhu fia, és Elisáfát, Zikri fia. Ezek a parancsnokok összehívták Jeruzsálembe Júda városaiból a lévitákat és a nemzetségfőket. Valamennyien összegyűltek az örökkévaló templomában, és szövetséget kötöttek a gyermek Jóás királlyal. Jójádá ezt mondta nekik:
látjátok, a király fia fog uralkodni, ahogyan azt az örökkévaló megígérte Dávid leszármazottjairól. Most pedig ezt tegyétek! A papok és a léviták harmad része, akik szombaton állnak szolgálatban, őrizzék a kapukat. Másik harmad részük álljon őrt a király házánál, a harmadik rész pedig a Jeszót kapunál. A nép maradjon az örökkévaló temploma udvaraiban. A templom épületébe senki más ne menjen be, csak azok a papok és léviták, akik éppen szolgálatra vannak beosztva. Ők bemehetnek, mert szentek, de a többiek tartsák tiszteletben az örökkévaló törvényét, és ne lépjenek be oda. A léviták szorosan vegyék körül a fiatal királyt, mindenkinek kezében ott legyen a fegyvere, és ha valaki más be akarna menni a templomba, azt öljék meg. A léviták maradjanak a király mellett, amikor ő bemegy a templomba, vagy kijön onnan. A léviták és a júdabeliek mindent úgy tettek, ahogy Jójádá mondta nekik. Minden vezető maga mellé vette azokat az embereit, akik szombaton kezdték a szolgálatukat, és azokat is, akik éppen akkor fejezték be. Ugyanis Jójádá főpap senkit sem engedett haza, akinek letelt a szolgálata. Jójádá vette azokat a dárdákat, kis és nagy pajzsokat, amelyeket még Dávid király és harcosai használtak, azóta ezeket az Isten templomában őrizték, és szétosztotta a parancsnokok között. Azután minden embert a maga fegyverével a kezében a helyére állított. A templom jobb oldalától a bal oldaláig, azután az oltár mellé és a király mellé. Azután előhozták a király fiát, fejére tették a koronát, és kezébe adták a törvénykönyvtekercsét, így tették királlyá. Jójádá és fiai felkenték a királyt, és ezt kiáltották:
éljen a király!
Amikor Atalja meghallotta a nép lármáját, amint a templomba futottak, és a királyt éltették, ő is az örökkévaló házához ment a tömeg között. És akkor meglátta ott a királyt a templom bejárata mellett, az oszlopnál, és mellette a hadsereg parancsnokait és a trombitásokat. Az egész nép örvendezve kiáltozott, a papok fújták a trombitákat, az énekesek pedig hangszereikkel vezették az örökkévaló dicsérő éneket. Akkor Atalja megszaggatta a ruháját, és ezt kiáltozta:
árulás! Árulás!
Akkor Jójádá főpap parancsolt a századosoknak:
vezessétek ki Atalját a sorfal között, és ha valaki vele tartana, azt azonnal vágjátok le karddal.
A papok figyelmeztették a katonákat, hogy Atalját ne az örökkévaló templomának területén belül öljék meg. Így utat nyitottak Ataljának, hogy kimehessen, és amikor a királyi palota mellett a lovak kapujához ért, ott ölték meg. Azután Jójádá szövetséget kötött a királlyal és az egész néppel, hogy valamennyien az örökkévaló népévé lesznek. Majd az egész nép a Baál templomába tódult, és az oltárokkal és bálványszobrokkal együtt az egészet földig rombolta. Az oltárok előtt megölték Mattánt, a Baál papját is. Jójádá kijelölt egyes papokat és lévitákat, hogy felügyeljenek az örökkévaló templomára annak megfelelően, ahogyan régen Dávid beosztotta őket a szolgálatra. Hogy bemutassák az égő áldozatokat az örökkévalónak Mózes törvénye szerint, és hogy örvendezve dicsérjék az örökkévalót, amint az Dávid elrendelte. Kapuőröket is kijelölt az örökkévaló templom a kapuihoz, hogy aki bármilyen módon tisztátalan, az ne mehessen be a templom területére. Azután Jójádá maga mellé vette a századosokat, a vezetőket, a népfejedelmeit, és az egész sokaságtól kísérve a felső kapun keresztül lehozta a királyt az örökkévaló templomától a királyi palotába. Ott Jóás királyt a trónra ültették. Az egész nép együtt örült ennek, és a város nyugodt maradt annak ellenére, hogy Ataliát fegyverrel ölték meg. 24. rész. Jóás 7 éves volt, amikor király lett, és 40 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja a Bersebából való Cibiá volt. Amíg Jójádá főpap élt, Jóás mindig azt tette, amit az örökkévaló helyesnek tartott. Jójádá megházasította Jóást, két feleséget szerzett neki, akiktől a királynak fiai és leányai születtek. Ezután Jóás elhatározta, hogy felújítatja az örökkévaló templomát. Összehívta át a papokat és a lévitákat, és ezt mondta nekik. Menjetek, járjátok be Júda városait, és gyűjtsétek be azt a pénzt, amit egész Izraelben mindenkinek évről évre fizetnie kell. Fordítsátok istenetek házának kijavítására. Rajta legyetek, hogy ezt hamar elvégezzétek. De a léviták nem igyekeztek teljesíteni ezt a feladatukat. Ezért a király hívotta Jójádát, a főpapot, és felelősségre vonta. Miért nem követelted a lévitáktól, hogy begyűjtsék Júdából és Jeruzsálemből azt az adót, amelyet Mózes, az örökkévaló szolgája és Izrael közössége megállapított a Szent Sátor számára? Ataljának, annak az istentelen asszonynak a fiai előzőleg kirabolták istenházát, és a baálok tiszteletére fordították mindazt, ami az örökkévaló házának volt szentelve. Akkor a király parancsára készítettek egy ládát, és elhelyezték azt az örökkévaló templomának a kapuja elé. Majd kihirdették egész Júdában és Jeruzsálemben, hogy mindenki hozza be és dobja a ládába az örökkévaló számára azt az adót, amelyet Mózes, az Isten szolgája parancsolt Izraelnek még a pusztában. Ezt a rendelkezést minden vezető és az egész nép is örömmel fogadta, behozták az adópénzt és beledobták a ládába, amely egészen megtelt. Amikor a léviták látták, hogy már sok pénz van benne, bevitték a ládát a király tisztviselőihez. A király írnoka és a főpap egyik szolgája kiürítették a ládát, amelyet azután visszatettek a helyére. Ezt napról napra így folytatták, és sok pénz gyűlt össze, amelyet a király és Jójádá átadott a templom felújításával megbízott vezetőknek. Azok pedig kőfaragókat, ácsokat, vas és bronzműves mestereket bíztak meg az örökkévaló háza javításával. Így hát a mesteremberek keze alatt jól haladt a felújítás munkája. Isten házát az eredeti formájában állították helyre és erősítették meg. Amikor a munkát befejezték, a maradék pénzt visszahozták a király és Jójádá elé. Ők pedig abból a szertartásokhoz szükséges eszközöket csináltattak az örökkévaló házába. Ezüst és aranykanalakat, tálakat és poharakat az áldozatokhoz. Amíg Jójádá élt, folytonosan végezték az égő áldozatokat az örökkévaló házában. Azután Jójádá főpap megöregedett, és az élettel betelve, 130 éves korában meghalt. Dávid városában temették el, a királyok sírja mellett, mert életében sok jót tett Izrael népével, és sokat tett Istenért és az örökkévaló templomáért. Miután Jójádá meghalt, eljöttek Jóáshoz Júda vezetői, és meghajoltak a király előtt, aki hallgatott rájuk. A király és ezek a vezetők nem törődtek az örökkévalónak, őseik istenének házával, hanem bálványokat imádtak, és az Asera oszlopokat tisztelték. Ezek miatt a bűneik miatt az örökkévaló megharagudott Júdára és Jeruzsálemre. Azonban mégis prófétákat küldött hozzájuk, hogy visszatérítse őket. A próféták figyelmeztették őket, de azok nem hallgattak rájuk. Ezután Isten szelleme rászállt Zekarjára, Jójádá főpap fiára, aki kiállt a nép elé, és ezt kiáltotta.
Ezt mondja Isten! Miért vétkeztek az örökkévaló parancsa ellen? Nem válik ez a javatokra. Mivel ti elhagytátok az örökkévalót, ő is elhagyott titeket.
Erre az emberek összefogtak Zekarjá megölésére. A király kiadta a parancsot, hogy Zekarját kövezzék meg. A nép pedig az örökkévaló háza udvarában valóban meg is kövezte. Jóás király nem törődött vele, hogy mennyi köszönettel tartozott Jójádának, aki szeretettel bánt vele, hanem megölette Zekarját, Jójádá fiát. Zekarjá már halálán volt, amikor így kiáltott.
Látja ezt az örökkévaló, és számon kéri!
A következő év elején Arám hadserege megtámadta Jóás országát. Betörtek Júdába és Jeruzsálembe, megölték a vezetőket, és a hadizsákmányt elküldték Damaszkuszba, a királyuknak. Bár az Arám hadsereg nem volt nagy, az örökkévaló mégis kezükbe adta Júda seregét, amely pedig nagyobb volt. Így tudták az arámok legyőzni őket. Azért történt így, mert Jóás és népe elfordult az örökkévalótól, őseik istenétől. Így hajtották végre az örökkévaló ítéletét Jóáson az arámok. Amikor az arám sereg elvonult, Jóást súlyos betegen hagyták hátra. Jóás ellen ekkor a szolgái összeesküvést szőttek, és meggyilkolták a királyt a saját beteg ágyán. Így álltak bosszút rajta Jójádá főpap fiának, Zekarjának a haláláért. Azután eltemették Jóást a Dávid városában, de nem a királyok sírkamrájába. Az összeesküvők ezek voltak, Zábád és Jehózábád. Az előbbi egy ammoni asszony, Simeát fia, az utóbbi pedig egy moábi asszony, Simrit fia volt. Jóás fiainak története, Jóás ellen szóló nagy proféciák és az Isten házának helyreállítása mind megvannak írva a királyok könyvében és annak magyarázataiban. Jóást a halála után a fia, Amaciá követte a trónon.
Következik Németh Sándor napi üzenete.
Még visszatérve az Efézus 2-höz, negyedik verszak, ez az első alapvető feltétele, hogy valaki újjá tud születni, hogy a valaki felé Isten irgalmas és szeretettel van, az az alapja az újra születésnek, vagy az Istentől való születésnek. Tehát az Isten nélkül ez nem megy. A megtérés és az újraszületés az nem más tehát, mint egy megtért ember felé kifejezi Isten az irgalmát és a nagy szeretetét. Az Isten kegyelmet adott a pogányoknak az életre. Hogy az Istennek a kegyelme által tud valaki megtérni, ha nem kap kegyelmet, akárhogy is akar az ember megtérni, nem tud megtérni. Ez most ne ijedjél meg, hogy te neked nem adott Isten kegyelmet arra a megtérésre, hanem inkább nézd meg, hogy valóban együtt működök-e hitáltal Isten igével olyan szinten, hogy el tudtam-e hagyni a testi cselekedeteket, a bűnöket, vagy pedig még nem. És erre tedd a hangsúlyt, hogy nézd meg, hogy hol vannak azok a pontok, ahol ez az együttműködés hiányzik, vagy hézagos az életedben, és ezen a területen változtass meg magadat. Mert egészen biztos, hogy nem az állapotoddal van feltehetőleg probléma, tehát, hogy már nem testi ember vagy állapotod szerint, mert azt mondja Róma 8, hogyha ti már nem testiek vagytok, mert Krisztus szelleme van bennetek. A lényeg az, hogy az állapotában megtörtént a változás, hogy a szelleme él. De ez nem azt jelenti, hogy az ember még nem testi módon él. Élhet testi módon. De utána neki van egy feladata, hogy a testi dolgokat, a testi életvezetést, a testi gondolkozást, a testi dolgokat levesse. De egészen biztos, hogyha valaki elkötelezi magát erre a megszentelődésre, ezen a területen is, tehát életvitel, a gondolkozás területén is megkapja mindig Istentől azt a kegyelmet, amelynek következtében meg tudja változtatni az életet, és nem csak az állapota lesz szellemi, hanem a testi dolgokat is elhagyta, és szellemi módon tud élni, vagyis a Szentlélek vezetése szerint tud élni.
Thank you.
Hangos könyv. Válogatása karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
Utánuk érdeklődött, és megtudta, hogy a házaspárt Louis és Eva Johnstonnak hívják, illetve, hogy az Ontario állambeli Laurelből származnak. A feleséget 10 évvel korábban reumás láz támadta meg. Azóta teljesen ágyhoz volt kötve, és folyamatosan fájdalmak kínozták. Dr. Price egyre csak az asszony összezsugorodott és kicsavarodott lábait nézte, ahogy a jobb groteszk módon a bal mögé tekeredett. Elmondták neki, hogy a házaspár 20 különböző orvosnál járt már Torontóban. Próbálkoztak elektrosokkal, röntgenterápiával, sebészeti beavatkozással, hőmasszázssal, ám a torzulás évről évre csak súlyosabb lett. És mégis, miközben prédikált, Dr. Price tudta, hogy Eva Johnston még aznap este meggyógyul. Azért volt benne ennyire biztos, mert amikor csak az asszonyra nézett, érezte, hogy melegség borítja be a testét, mintha egy nehéz takaró telepedett volna a vállára. A hideg futkosott a hátamon, ahogy visszaemlékeztem a Florence könyökének gyógyulásakor tapasztalt, ezzel teljesen megegyező élményemre. Nehezen tudtam a tekintetemet az úton tartani. Dr. Price a melegséget és a vállára telepedő súlyt Isten jelenléteként értelmezte. Egy nagyon különleges csodának lesznek szemtanúi, közölte a gyülekezettel. Lelépett az emelvényről, kezét a nő fejére tette, és imádkozni kezdett. Az egész gyülekezet szeme láttára a nő háta és kicsavarodott lábai kiegyenesedtek, illetve szemlátomást hosszabbak is lettek. És bár több mint egy évtizedig egyetlen lépés sem tett, Eva Wilson Johnston felállt, és végig sétált, majdhogy nem táncolt, a folyosó teljes hosszában. Dr. Price azóta is tartotta a kapcsolatot Johnstonékkal. A gyógyulás maradandó volt. És ma éjjel, folytatta, látni fogunk egy másik csodát, mert abban a pillanatban, hogy megszólítottál, a takaró ismét rátelepedett a vállamra. Most is ott van. Isten jelen van ebben a helyzetben. Alig tudtam elhinni, és megszólalni is alig bírtam. A saját tapasztalatomat követő 14 év alatt soha nem hallottam ahhoz hasonló élményről. 11:30-kor értünk Downey-ba. A kicsi, 33 ágyas kórház bejárati ajtaja zárva volt, ezért csengetnünk kellett. Végül megjelent egy nővér. Örülök, hogy itt van, mondta nekem. Florence, rosszul van ma éjjel. Megkérdeztem, velem jöhet-e Dr. Price a szobába, így neki is adtak steril köpenyt és maszkot. Majd mindketten bementünk Florence szobájába. Ott feküdt a kínok ágyán, a csövek és emelődrótok sűrűjétől félig eltakarva. Amikor bemutattam neki Charles-t, erőtlenül bólintott. Dr. Price kivette zsebéből az üvegcse olajat, és öntött egy keveset a tenyerébe. Majd utat vágva kezének az ágyat körülvevő műszerek között, Florence homlokára tette az új hegyeit. Úr Jézus, mondta, köszönjük, hogy itt vagy. Köszönjük, hogy meggyógyítod a testvérünket. Erős, ám gyengét hangján tovább folytatta az imádkozást, de a szavait már nem hallottam. A szoba légkörében valami rendkívüli változás következett be. Valahogy egyre és egyre zsúfoltabb lett. Maga a levegő is sűrűbbnek tűnt, majdnem annyira, mintha vízben álltunk volna. A magas ágyon Florence hirtelen rángatózni kezdett. Dr. Price hátraugrott, mivel az egyik acélnehezék majdnem fejen találta. Florence az egyik oldalára fordult, amennyire a drótok engedték, majd a másikra. Most már az összes nehezék himbálózott körbe-körbe a szobában, ahogy Florence ide-oda forgolódott. Tudtam, hogy meg kellene próbálnom megállítani őt, hiszen az orvosok többször is elismételték, hogy az összetört csípőnek mozdulatlannak kell maradnia. De ott maradtam, ahol álltam, elmerülve és úszva abban a vibráló levegőben. Florence jó mélyről felnyögött, de hogy a fájdalom vagy valami elmondhatatlan extázis miatt-e, nem tudtam megállapítani. 20 percig hánykolódott és forgolódott a drótok fogságában, miközben dr. Price és én alig bírtunk félreugrani a vadul himbálózó nehezékek elől. Minden pillanatban arra számítottam, hogy egy nővér beront és követeli, hogy mondjuk meg mit művelünk. Tudtam ugyanis, hogy a szobát 10 percenként ellenőrzik. De senki nem jött. Olyan volt, mintha mindhármunkat kiemeltek volna a földi térből és időből, és egy olyan világba vittek volna át, ahol nem létezik más, csak az a mindent elárasztó, meleg jelenlét. Majd egy szempillantás alatt ismét egy normális kórteremmé változott. Florence nyugodtan feküdt az ágyban, a nehezékek is fokozatosan abba hagyták a körbe-körbe lengedezést. Florence hosszasan merett rám. Démosz, suttogta. Jézus, meggyógyított engem. Tudom, válaszoltam fölé hajolva. Amikor a nővér néhány perc múlva belépett a szobába, örömmel látta, hogy Florence békésen alszik. Másnap délelőtt, miután dr. Price-t hazavittem Pasadénai otthonába, dr. Highgood telefonhívására ébredtem. Szeretném, ha eljönne és megnézné a mai röntgen felvételeket, mondta tömören. Amikor megérkeztem, a röntgen szoba zsúfolásig volt. Orvosok, nővérek, laborasszisztensek mindannyian látni akarták. A megvilágított képernyő elé 8 röntgenlemez volt feltűzve. Az első hét egy összetört és elmozdult bal csípő és medence csontot mutatott. A csont helyenként majdnem porrá volt zúzva. A soron következő fotókon pedig azt lehetett látni, hogy csontszilánkok a test egyre nagyobb területén vannak szétszóródva. Az aznap reggel készített 8. lemezen azonban egy minden szempontból normális medence csont látszott. A kép mindkét fele tökéletesen egyforma volt. A baloldali csípőcsont ugyanolyan egészséges formát mutatott, mint a jobb. Csupán néhány hajszálvékony vonalka jelezte, hogy ez az erős csont bizonyára több évvel ezelőtt egyszer sérülést szenvedett. Florence még egy hónapig a kórházban maradt, amíg a hátán lévő égési sérülések meggyógyultak. A kiengedése előtti éjszakán valami egészen furát álmodott. 25 pohár víz sorakozott előtte az asztalon, hogy kiígya azokat. Hiszem, hogy a poharak azokat az éveket jelentik, amelyeket még itt tölthetek a földön, mondta másnap Róznak is nekem, amikor érte mentünk. Hiszem, hogy Isten 25 évet ad még nekem, hogy szolgálhassam őt. Hogy így van-e, nem tudtam. Azt viszont igen, hogy a saját szememmel láttam Isten erejét. Egy dolog azonban még hátra volt, hogy megismerjem a saját gyengeségemet.
Oh, happy day!
Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
Az igeidőt halljátok, én Varga Anikó vagyok, és egy nagyon érdekes témával fogunk foglalkozni, ez pedig az előítélet, ítéletalkotás kontra jó indulat, szívesség. Nagyon inspirál most engem mostanában ez a téma, amiről Uzoni Márta lelkésszel fogunk beszélgetni, és elmélyülünk ezen a területen egy picit. Szeretettel köszöntelek Márt itt a stúdióban.
Köszönöm szépen, én is a kedves hallgatókat köszöntöm.
Azért is szeretnék beszélni erről, mert azt látom, hogy nem csak a világban, hanem az egyházban is sokan úgy alkotnak véleményt, hogy nem tudják, az információ mögött valóság áll-e, vagy csak egy feltételezés, és már tényként adják ezt tovább. Ebbe szerintem mindannyian beleestünk már, és nagyon kell vigyázni, hogy ne dőljünk be a világeme befolyásának, képmutatásának. Én szeretném buzdítani itt a hallgatókat, hogy föltehetitek a kérdéseiteket is, hiszen az adásunk élő, akár a Facebookon, akár pedig az info@hitradio.hu-n. Az Ószövetségi Zsidó kultúrában nagyon nagy hangsúlyt tettek a mózesi törvény alapján a helyes ítéletalkotásra, mert ugye ez Istennél elengedhetetlen, hiszen az ő képére teremtettünk. Gondoljunk itt például arra, hogy Istenre bízták, ha egy ember házasságot tört, akkor megitta a tanács előtt az átokhozó keserű vizet, és hogyha bűnös volt, akkor egy hölgy esetében megdagadt az ő méhe, és megszáradt az ő tompora, ágyéka, átkozó telet, ha pedig ártatlan volt, akkor nem történt semmi. Ma ugye nem történnek ilyenek, de nem is biztos sokszor az ember az ítéletet Istenre. Pedig ez ki van mondva a Bibliában, hogy ez lenne a helyes. Tehát, hogy egy kicsit belemelegedjünk, vagy belemenjünk ebbe a dologba, hogyan alakulhat ki egy normális vélekedés az emberben, az embertársai iránt, Márti?
Hát ez egy elég jó, érdekes, és nagyon sokat lehet erről beszélgetni. Hát elsősorban az Ószövetségben azért nem csak ilyen nyilvánvaló isteni igazságszolgáltatás volt, de ez is nagyon fontos, és hát ez a legtökéletesebb nyilván.
Igen.
De nagyon nagy hangsúlyt tettek az Ószövetségben is arra, ugye már Mózes óta, hogy tényleg kialakult egy ilyen bírói rendszer, és meg volt szabva, hogy hány emberhez tartozott egy-egy bíró, és ugye az igazságszolgáltatásnak, vagy az ítélethozatalnak két nagyon fontos alappillére volt az igazságosság és a jogszerűség. Tehát nagyon-nagyon figyeltek arra, hogy jött egy hír, hogy az tanúkat kellett előállítani, több tanúnak, minimum két tanú kellett hozzá, kik lehettek a tanúk, ha nem volt egyező a tanúknak a tanúskodása, akkor felmerült ugye, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ez így van, akkor viszont már rágalmazásról volt szó. Tehát ez már az Ószövetségben is nagyon fontos volt. Hát az Új Szövetség ott pedig, hát ez egy nagyon érdekes dolog, és már a hegyi beszédben Jézus Krisztus világosan megmondja, hogy hogyan kell nekünk viszonyulni az embertársainkhoz úgy, hogy harmonikus, normális kapcsolatban tudjunk élni. Hát ez mondjuk ma az Ószövetségben is egyszerűen tisztelnünk kell azt a másik embert. Ez egy nagyon fontos alapvető dolog. Jézus Krisztus viszont azt mondja még, így a gyakorlati életben, hogy szeressük a fele barátunkat úgy, mint magunkat. Annyira. Jobban nem kell, de annyira igen, mint magunkat. Tehát ez egyszerűen az együttélésnek egy nagyon fontos. Hát ugye, mint ahogy a 10 parancsolatot is erre a két nagy parancsolatra lehet igazából, vagy ez a summája lehet, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes stb. A másik pedig, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon egyszerű mondat, de mégis iszonyú nagy tartalom van emögött. Tehát ha belegondol az ember, hogy magamat hogy szeretem, és mit... Aztán van ugye a másik, hogy hogyan viszonyuljak, mert ahogyan én viszonyulok másokhoz, azt fog, tehát amit vet az ember, azt fogja aratni, hogy ne ítéljünk, hogy ne ítéltessünk például.
Mi a helyes hozzáállás, ha hallunk valakiről egy információt? Ugye, és ez lehet jó is,
igen.
Hiszen lehet olyan, hogy valakiről csak jót hallunk, és nem olyan az az ember, de most beszéljünk arról, hogyha valaki rosszat mond, akkor mi a helyes, hogyan viszonyuljunk ehhez?
Igen, tehát hallunk mondjuk valakiről egy negatív dolgot.
Információt,
egy negatív információt. Hát nyilván itt nekem felelősségem az, hogy ezt elfogadom-e, vagy nem fogadom el. Fontos figyelni ekkor is, hogy milyen motívumból mondja az a valaki ezt nekem, mert ő nem tud ezzel mit kezdeni, ezzel az információval, mert össze van zavarodva, és akkor egyszerűen esetleg segítségre szorul ezzel kapcsolatba, akkor vagy azt mondja neki az ember, hogy ha nem tudsz tényeket, nem tudod, nem a te felelősséged. Szóval abban a helyzetben kell az embernek ítéletet alkotnia, amiben ő felelős. Tehát egy szülőnek mondjuk a családban, a gyerekével kapcsolatban, vagy egy tanárnak az iskolában, mert az az ő kompetenciája, az az ő területe, ott felelősséggel tartozik a gyerekek iránt, meg a kollega. Szóval így. Na most van, ami abszolút nem az én kompetenciám, tehát nekem ebben nem kell se azt mondani, hogy ez így van, vagy nem így van, nem tudom, én ezzel nem akarok foglalkozni. Vagy hogyha ő nem tud ezzel mit kezdeni, akkor meg kell mondani, hogy ő is kérjen ebben tanácsot, mondja el ezt a pásztorának, vagy egyszerűen bízza az Úrra ezt a dolgot, ez nem az enyém. Én területem, nem kell. De, szóval meg kell vizsgálni, hogy milyen motivumból jön ez. Mert lehet, hogy ez például egy jelenségre akarja fölhívni a figyelmemet, amit ő mostanában így tapasztal. Ez lehet egy személy is, nem feltétlenül kell nevet mondani ilyenkor, ha csak a jelenségről akar beszélni, akkor jobb, ha nem mond nevet, mert valóban, mikor már egy névvel hall az ember egy negatív vagy ilyen hírt, akkor valóban az ember elkezd ezen gondolkozni, és már mintha nem tudná ezt úgy kizárni, de meg kell nyilván azért próbálni. De jöhet egy információ úgy is, hogy valamire felhívja a figyelmemet, mert az egy csapda lehet egy személlyel kapcsolatban. Tegyük fel, van a gyülekezetben valaki, aki mindenkitől elkezd kölcsönkérni. És mondjuk neki is van egy ilyen rossz tapasztalata ebben a kapcsolatban, akkor jó, hogyha fölhívja a figyelmet arra, hogy ez egy fontos információ. Tehát vannak fontos információk, amikről esetleg egyszer volt is egy, a gyülekezetben is elhangzott egy ilyen, hogyha tudunk konkrétan olyan információkat, amelyek veszélyeztethetik a gyülekezetnek a tisztasságát, vagy az embereknek a biztonságát, stb. Lehetne folytatni. Egyébként Jézus Krisztus egy esetben mondta azt, hogy akkor nagyon figyelni kell, és egy ilyen őrállónak kell szinte lenni, mert vannak báránybőrbe bújt farkasok. Hát ezek azért nem gyakoriak, reméljük, de vannak ilyenek, és ezek lehetnek a hamis proféták.
Meg hát tulajdonképpen például ezzel lehet leleplezni, tehát hogyha valaki tud ilyen információt, akkor ne az legyen, hogy ő elbújdosik azzal, és behúzza, bocsánat, de fülét, farkát, és nem mer róla beszélni, hanem akkor ezt világosságra kell hozni, mert akkor működik az igazság, és a világosságban tud ez jól helyesen működni.
Igen, így van. És hát az még azért nagyon fontos, hogy a megfelelő helyre jussanak el ezek így az van. Információk.
Ne tehát egymás között.
Ne egymás között, igen. Mert az ne, avval nincs megoldva a dolog. Úgyhogy amennyi...
Csak a keserűség.
Csak így van. Így
gyűlik
van.
Az emberben. Igen. Most átadjuk a zenének a főszerepet. Uzoni Márta lelkész a vendégem itt az igeidőben, és az előítéletekről, ítéletalkotásról beszélgettünk idáig, azon belül is, hogy ugye az Ószövetségben nagyon fontos volt, hogy igazságosság és jogszerűség alapján hozzanak ítéletet, illetve hogy tisztelni kell a másik embert, ez egy alapvető feladata az embernek, és beszélgettünk arról is, hogy abban kell ítéletet alkotni az embernek, amiben felelős és felelőssége van. Na most jó, hogyha elsődlegesen magunkat ítéljük meg a beszédünkben, nyilván ez egy nagyon nagy tudatosságot kíván az ember részéről, de ahogy az előbb is beszéltünk arra, hogy említetted ezt az igét, hogy úgy szeresd a másikat, mint ahogy magadat. Tehát itt talán érdemes elgondolkodni azon, hogy akkor...
Hát abszolút, abszolút, mert Jézus Krisztus is azt mondja, hogy ne nézzük, lehet, hogy ezt talán még érdemes is lenne felolvasni, nyilván nagyon sokan ismerjük ezt, csak hogy azt mondja, ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek, amilyen ítélettel ítéltek, olyannal fognak titeket is megítélni, és de most amit szeretnék, hogy mit nézegeted a szálkát testvéred szemében, mikor a saját szemedben nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod a testvérednek, hadd vegyem ki a szálkát a szemedből, s közben a te szemedben látod, ott van a gerenda. Képmutató. Először vedd ki a gerendát a saját szemedből, és aztán fogsz elég élesen látni ahhoz, hogy a testvéred szeméből kivedd a szálkát. Tehát ebbe hatalmas tanítás van, tehát kell. Ahogy mondod, hogy a saját nyilvánvalóan. Tehát csak az ember nagyon sokszor vagy igazabbnak akar tűnni a testvéreinél adott esetben, vagy, és ez pedig már egy képmutató viselkedés, amikor én más akarok lenni, mint aki igazából vagyok. Tehát ez egy nagyon fontos és jó tanács, hogy az ember addig nem, és nem is kell nekem, hanem magamat nézzem, hogy én nálam minden rendben van-e.
Mielőtt a másikról véleményt mondok, másikról, magamat ítéljem meg.
Igen, igen, ebben hogy a dologban, pontosan, akarok. Pontosan. Mondani. És utána az ember már a beszédére is tud figyelni, ha ez tudatossá válik benne, hogy mit mondok, hogy az egyáltalán nem mindegy, hogy mi jön ki a számon, igen. Hogy ne ítélkezzek. Igen. Ugyanakkor persze van az is, hogy ugye mindent meg kell ítélnünk, de nagyon fontos, hogy nem embereket ítélünk meg, hanem cselekedeteket ítélünk, helyzeteket. Tehát egy érett kereszténynél már valóban van, hogy a szelleme belül is úgy jelez, és meg tudja érezni, hogy ez most ez egy őszinte beszéd volt-e, vagy nem annyira. Uh-huh. Nem annyira őszinte, úgyhogy...
Én magam is tanulok egyébként ebben a dologban, például minap hallottam egy testvéremtől, egyáltalán nem rossz indulatból, egy történetet, miszerint az egyik pásztornak, a egyik gyülekezet pásztornak a fia erősen udvarolt egy világi lány ismerősének, tehát ennek az ismerősöm ismerősének, annak elmondása alapján, amire én csak annyit mondtam, hogy ezt azért nem szabad készpénznek venni, mert sok mindent hall az ember, de belül ugyanakkor nagyon zavart ez a dolog, és aztán aznap ugyanarról a fiatalemberről hallottam egy másik negatív, de bizonyított történetet. Én utólag nagyon hálás voltam ezért Istennek, de nem tettem hozzá az én sztorimat ehhez a sztorihoz, és aztán egy óra múlva felhívott az ismerősöm, hogy kiderült, hogy nem is erről az emberről beszélt ez a világi lány ismerőse. Ugye az emberben akaratlanul is kialakul egy előítélet az információk hallatán, illetve az emberek a legtöbbször a véleményük, saját maguk túl tupírozott véleménye, vagy ideológiák, világnézetük alapján határozzák meg a gondolkodásukat, beszédüket. Egy materialista kultúrában milyen gyakorlati tanácsaid vannak arra, hogy ne forduljon el a természet felettiről a figyelmünk, és ne becsüljük le a természet felettinek a befolyását, hatását az emberek életére?
Hát ugye ezzel kapcsolatban a Bibliának is vannak útmutatásai, tanításai, hogy egy fecsegő szájúval ne barátkozzon az ember. Tehát egyszerűen, ami nem rám tartozik, avval nem akarok foglalkozni, akkor, hogy ugye rágalmazóként ne járja te néped között. Tehát ez is nagyon fontos, hogy egyszerűen ne hordjunk, ne vigyünk olyan híreket, amiről egyrészt nincs semmi értelme, tehát csak kárt okoz az, hogyha én ezt a hírt most tovább adom. Igen. Tehát megfelelő helyen, tehát ez helyre kerüljenek az információk, vagy egyszerűen én ott ezt jegelem, és nem fogok ebben foglalkozni. Az előítéletek nagyon, nyilván, ahogy te is mondtad, pozitív és negatív előítéletek is vannak. Egyik se jó valójában.
Igen.
És ugye ez
mert kiderülhet mindegyiknek az ellenkezője.
Az ellenkezője is, pontosan.
És az meg azért elég nagy csalódás tud lenni, még hogyha pozitív is a feltételezés.
Igen, nagyon-nagyon fontos, hogy mi tények alapján gondolkozzunk, és fogadjunk el bármit is. Ugye, hát az evangéliumot is így tudjuk elfogadni, hogy azt mondták ugye az apostolok, hogy mi arról teszünk tanúságot, amit láttunk, hallottunk, kezeinkkel tapintottunk, tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes a Keresztelő Jánosnak, amikor ugye ő börtönben van, és Jézus Krisztusról meggyógyítja ugye a naini ifjút mondjuk, és akkor utána megy a hír, hogy hát micsoda fantasztikus dolgok, gyógyulások, halott feltámad. Igen. Tehát megy a hír. Igen. Eljut Keresztelő Jánoshoz. Igaz, hogy Keresztelő Jánosnak ugye már volt egy információja, egy nagyon korai információja Jézus Jézus Krisztusról, hogy ő kicsoda, de nyilván elbizonytalanodott. Igen. Sok mindenféle hír, amit ő is hallott innen, farizeusoktól, stb. Mindenhonnan, aztán ugye a saját sorsán is tapasztalta ennek a negatív hatását, és akkor ő biztos akart lenni ebben, elküldte ugye a saját tanítványait, igen, hogy akkor most már hát a Jézus Krisztustól kérdezzék meg, hogy akkor most te vagy az, akit várjunk, vagy mást várjunk. És akkor nagyon érdekes, Jézus Krisztus nem azt mondta, hogy hát persze, mondd meg, hogy én vagyok. Nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy nézd meg, lásd meg, mit látsz, jeleket, mit tapasztalsz, a jeleket, csavakok látnak, a süketek hallanak, stb. Tehát ott is a tények voltak azok, amiket hírül kellett vinni vissza keresztelő Jánoshoz, és tehát ez nagyon fontos, és ugye rengeteg előítélet volt annak azóta is a gyülekezetünkkel kapcsolatban is, például meg család egyéni szinten is megtapasztalta ezt az ember, hogy olyan hírek, aminek semmi, de semmi igazságtartalma nincs. Aztán persze vannak olyanok, amikben egy kis igazság van, és akkor, de hát ugye egyáltalán nem tükrözi a valóságot. Úgyhogy egy ilyen másik nagyon jó példa, hogy Nátánael, ugye amikor a tanítványok is oda megy Fülöp Nátánaelhez, és mondja, hogy hát megtaláltuk azt, akiről Mózes is ír, meg a próféták, és gyere, a názáreti Jézus, igen, Krisztus. És ugye akkor Nátánael pedig mondja, hogy hát származhat-e valami jó Názáretből. Tehát neki volt egy némi előítélettel. Igen. És hogyha Nátánael megmaradna, hagyjatok békén, én nem hallottam ilyet, hogy Názáretből bármi jött, de hogy megyek, de ő nem ilyen ember volt, hanem egy nyitott ember, és aztán nagyon jó, mert elmegy, ugye, és akkor Jézus Krisztussal tud találkozni, sőt, hát ugye, ahogy Jézus beszél vele, azt mondja, egy igazán izraelita, akiben nincs ravasság. Hmm. Ez egy nagyon jó szó itt, hogy ugye nincs ravasság. Ez az emberi természethez annyira hozzááll, és annyira nagyszerű lenne, ha tudnánk mindannyian mindig őszintén beszélni, hogy semmi hátsó gondolat, nem kell annyira odafigyelni, hogy most mit kell mondjak, igen, hogy meg ne sértődjön, vagy olyankor, igen. És így Nátánael odament, és találkozott Jézus, és utána megismert, hogy tényleg ez az, most már hiszem, hogy ő a messiás.
Innen fogjuk folytatni. Uzoni Márta lelkésszel beszélgetünk az ítéletalkotásról, és ugye itt meghatároztuk az előző blogban, hogy nagyon fontos, hogy a tények alapján kell véleményt alkotni, és elfogadni dolgokat, nem a hallomások, benyomások alapján, és maguk az apostolok is azt mondták, hogy arról teszünk bizonyságot, amiről tudunk, tehát nem amit elképzeltünk, meg hallottunk valahonnan, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy helyes legyen vagyis így lesz helyes az ítéletalkotásunk. Ugye előítéletek mindig lesznek, Jézussal szemben is voltak, például Német Sándor pásztor azt mondta szombaton, hogy ha félsz az előítéletektől, akkor megállsz a fejlődésben, nem tudsz növekedni, nem tudsz fejlődni, tehát el kell kötelezni magunkat, hogy ne állítson meg az Úrban való növekedésben és a szellemi életben. És itt beszélgettünk a zene alatt arról, hogy ugye a farizeusoknál milyen erős volt az ítélkezés, de ez magából abból jött, hogy ugye a törvénykezés volt egy nagyon erősen jellemző rájuk, és ez összefor a képmutatással is. Igen. Hát be lehet ülni itt a gyülekezetben is az első sorba úgy, hogy egyébként ő mutathat bármit, de nem az az ember. Volt már ilyen, valószínűleg lesz is ilyen. De hogy ezt felsőkérlek, kérlek egy picit ezt a farizeus témát, hogy is van az ítélkezés náluk.
Igen, igen.
És hogy fette ezt meg Jézus, hogy kezelte ezt Jézus?
Igen.
Mert ez is egy érdekes.
Igen. Történet. Hát a legnagyobb konfliktusai velük, konfliktusa Jézus Krisztusnak tényleg velük volt, mert látta azt a kemény szívűséget, és a törvényhez való rossz módon való ragaszkodásukat, mert ott tudjuk, hogy a törvény jó, hát az az Úrtól van, és az az életet szolgálja,
és az életet védi.
És az életet védi, tehát az nagyon jó, és csak a farizeusok, ugye, egyrészt hát Jézust állandóan le akarták nem leleplezni, mi itt a jó szó, tehát, hogy...
Lecsavarni egy kicsit, nem? Tehát, hogy így arra gondolsz, hogy így megalázni?
Nem megalázni, tehát csapdába vinni őt.
Be akarták húzni, igen.
Tehát tetten akarták állandóan érni azzal, hogy ugye áthágja a törvényt, és akkor ugye hát bűnös ember. Na most van egy nagyon érdekes ige, amit én szívesen föl is olvasnék, hogy Jézus aztán végül azt mondta, ugye nekünk is mondja ezzel, hogy ha a ti igazságotok nem múlja messze felül az írástudók és a farizeusok igazságosságát, biztos, hogy nem mentek be a mennyek királyságába. Na most ő biztos azt akarja, hogy mi bemenjünk ebbe a királyságba, de vajon mi az a plusz, ami nem volt meg a farizeusoknál, és amivel nekünk fölül kell múlni a farizeusoknak az igazságosságát, tehát azt a törvénynek azt a bigott, bocsánat, hogy ezt mondom, bigott módon való ragaszkodást a törvényhez. Az pontosan az, hogy a törvényt azt nem likvidáljuk, hanem a törvényt betöltjük. És ez a törvényt viszont csak egy új természettel, egy krisztusi természettel, szeretettel lehet betölteni. És ezt nem értették meg a farizeusok, hogy jó, hát ne ölj, Jézus azt mondta, ne ölj. Ők simán mondták, mi nem ölünk. De lehet, hogy nagyon könnyen rámondták egymásra, meg másra, meg Jézusra, meg nem tudom én, hogy te szemét. Ugye? Vagy egy semmire kellő. És akkor Jézus azt mondta, hogy ugyanannyira, sőt, azt mondja, ugyanolyan ítéletre méltó az az ember, aki így beszél az embertársáról, mint aki esetleg gyilkoltát tetten éri a másikat.
És ugye egyből vissza is kanyarodunk oda, amiről beszéltünk az előbb, hogy a két nagy parancsolatra.
Így van. Így van.
Szeresd az Urat, a te Istened, a teljes szívedből, és az embertársadat, mint
igen,
magadat.
Tehát ez
közöttünk is,
ezt gondolom Jézus Krisztus ma ugyanezt mondaná nekünk, hogyha mi ítélkezünk, és törvénykezünk egymással, és nagyon rossz légkör tud lenni, így a gyülekezetben is, vagy akármilyen közösségben, hogyha az emberek azt nézik, hogy na, a törvényhez hogyra. Szóval nekünk szeretni kell az Urat, szeretni kell egymást, egymás felé egy jó indulattal, egy segítőkészséggel kell lennünk, és a szeretet, hát el kell olvasni, hogy mit mond, hogy a szeretet az hosszú tűrő, hát az Úr is, hát mennyire hosszan tűr.
Erről fogunk beszélni, jó. Ne felejtsd szavadat. Én konkrétan az előítélet szóra vonatkozóan egy igét találtam a Károli Bibliában. Engedjétek meg, hogy ezt úgy olvastam fel, hogy hozzá vannak rakva azok a szavak is, amik ugye szerepelnek az eredetiben,
mint szinoníma,
igen. Ez pedig így néz ki, az 1 Timóteus 5:20-ban van, hogy a vétkeseket, bűnösöket mindenek előtt fedd meg, fegyelmezd meg, vizsgáld meg, utasítsd rendre, hogy a többiek is megfélelmjenek, vagy megrémüljenek. Kérve kérlek az Istenre és Krisztusra, Krisztus Jézusra, és a kiválasztott angyalokra, hogy ezeket tartsd meg, őrizd meg, előítélet elfogultság nélkül, semmit sem cselekedvén részlehajlásból. Az előítéletek hogyan befolyásolják egy hívő szellemi lelki fejlődését?
Hát nem segítik elő semmiképpen az előítéletek, a fejlődésünket.
Sem a pozitív, sem a negatív.
Mert egy pozitív várakozással kell, hogy legyünk. Hát egyrészt a kapcsolatokban is egymás felé egy jót kell, hogy feltételezzünk. Nyilvánvaló, hogy az embernek azért előbb-utóbb van egy ilyen emberismerete, és a Szent Szellem is bennünk van, és tud esetleg jelezni, hogy ez most őszinte volt a részéről, vagy mi, de mindesetre nem annyira. Van, akivel esetleg egy picit óvatosabb vagy, de azért kívánsz neki jót, és támogatod őt, és esetleg, ha eszedbe jut, imádkozhatsz is, imádkozhatunk érte. Tehát, hogy ő is tudjon fejlődni, tudjon növekedni, de elsősorban tényleg mindig magunkat kell nézni, hogy mi jó lelkiismerettel tudjunk megállni az Úr előtt, és egy jó kapcsolatban tudjunk lenni, és ezt meg valahogy mindenki felé a gyülekezetbe jó, hogyha ezt meg tudjuk ajánlani.
Igen. És akkor itt egy picit át is lépünk a másik oldalra, megnézve talán a megfelelő ellenpólusa a negatív előítéletnek az a jó indulat és a szívesség. Ugye a szellem gyümölcsei között is fel van ez sorolva, de hogyan tud ez megteremni az életünkben egy ilyen magyar ugaron, ahogy szokták ezt mondani?
Igen, hát lehet, hogy könnyebben megterem egy más helyen, ahol a körülmények nagyszerűek, de itt szerintem nem ez a lényeg, hanem az, hogy mi itt élünk, és bennünk van az Úrnak a világosság, a szeretete, és nekünk itt kell ezt a környezetünk felé kibocsátani, és itt kell is arra figyelni, hogy ahol éppen vagyunk, ez lehet munkahely, otthon, bárhol vagyunk, de igenis hatással vagyunk a környezetünkre, és nagyon fontos, hogy a beszéd, kommunikációban, szív előzékenységben, tapintatban, segítőkészségben nekünk be kell mutatni, ahogy a Krisztus te, és ez nem muszáj, ez kell, hogy fakadjon belőlünk, ahol vagyunk, hogy kiáradjon a környezetünkre. Tehát nekünk sóknak kell lenni, máshol világosság, vagy csillagok, hogy ragyogjunk ezen a földön, de hát ha a levésbe sót teszek, az nem marad meg egy kristályként csak úgy ott azon a helyen, hanem az egészet meg fogja ízesíteni. Tehát nagyon fontos, hogy ez így, hogyha átadja valaki a helyét, most bocsánat, nem az úttörők tizen, vagy nem tudom hány pontjáról beszélek, de ilyen apróságokban is észre igen, lehet venni, hogy észreveszem, hogy én most átadhatnám a helyemet, vagy segíthetnék, tehát ilyen gyakorlati módon meg kell, hogy nyilvánuljon az, hogy tisztelem azt a másik embert, és van jó szavam hozzá, igen, és erre, ha nagyon maga alatt van.
Erre lesz is egy történetem. Igen. Én Varga Anikó vagyok, a vendégem pedig Uzoni Márta lelkész, és az előítéletről kontra jó indulatról, szívességről beszélgetünk. Ugye itt említetted az előbb, hogy hatással vagyunk a környezetünkre, és be kell mutatnunk a beszédünkben is ezt a jó indulatot, szívességet. Én épp most jártam a városban, amikor Benjamin Netanyahu konvoja elhaladt a Bajcsy-Zsilinszky úton, és meglepődve hallottam egy fiatal, ugye mindenkit megállítottak a rendőrök, nem mehettünk tovább, és nagyon meglepődtem egy fiatal pár hölgy tagján, hogy magyarázza egy idős nőnek, hogy miért nem tudunk tovább menni, mert az izraeli miniszterelnök van itt, és nagyon kell rá vigyázni, mert sokan meg akarják ölni, ezért különlegesen meg kell védeni őt, és egy olyan jó indulat és kedvesség volt a szavaiban, hogy teljesen meglepődtem. Szerinted hogy lehetünk befolyással a társadalmunkra? Megváltozhat-e ez a magyar negatív hozzáállás, amit nagyon sok helyről hallunk, hogy milyenek a magyarok?
Hát feltétlenül ebben bízunk, és ezért vagyunk itt, hogy megváltozzon a társadalom, és ha hát már most ez a mostani dolog is, azt gondolom, hogy nagyon a mostani politikai helyzet, vagy ami történetet igen, itt mondtál, hát ehhez is azt gondolom, olyan sok közünk van, úgyhogy mindenképpen hatással tudunk lenni, csak ezt tudatosan kell csinálnunk, ha nem tudatosan, még akkor is hatással vagyunk, mert egyszerűen az Úrnak a szeretete, igazsága, a szeretete, stb. Ezek mind kiáradnak belőlünk. Úgyhogy itt az, hogy az ember legyen leleményes, kezdeményező, figyeljen, hogy mi az, amit én meg tudok tenni, és azt meg kell tennie az embernek. És nyilvánvaló, hogy ez az ítélkezés, visszatérve még ehhez, ez azért egy nagyon fontos dolog, hogy tényleg az ember ne legyen törvénykező, se világi emberekkel, se a gyülekezeten belül, hanem hogy tudom őket megnyerni, és ez legyen egy ilyen megmentő szeretet legyen tényleg az emberbe, az emberek iránt. Úgyhogy
én itt azon gondolkodtam el egy picit, hogyha valaki nem jó indulattal, szívességgel, segítőkészen, jó akarattal van az embertársa felé, ahogy ugye itt az ige is sorolja, akkor vajon hogyan viszonyul Istenhez? Tehát ugye most ez egy költői kérdés, csak ezen érdemes elgondolkodni a mindenkinek, hogyha én előítéletet alkotok lazán csípőből, mert előtte már annyit kombináltam, hogy már megvan az én teljes képem koncepció arról az emberről. Igen, akkor, és ez ráadásul ki is mondja valaki, akkor milyen az ő kapcsolata Istennel. Tehát ugye én ezt nagyon így hangsúlyozom, van, hogy hát Isten képére teremtettünk, tehát hogyan beszélek arról, aki az ő képe.
Így van. Tehát egymásban biztos, hogy kell azt látnunk, és mindannyiunkban végzi még az Úr a munkáját. Igen. Tehát nem vagyunk befejezettek, igen, senki. Úgyis különböző szinteken vagyunk. Hát ki vagyok én? Szóval nem, hogy megítéljem a másik embert, ráadásul esetleg végérvényesen, hogy na, ez már ilyen, és nem változik meg. Hát nem, ezt egyszerűen nem engedhetem meg magamnak semmiképpen. És visszatérve még, ha nem tudom, időnkbe, ha belefér, csak annyit, hogy most nemrége olvastam ezt a történetet, hogy amikor Simon, tehát meghívja Jézust Simon, farizeus,
igen, a
házába, vagy vacsorá, együtt étkeznek, és ugye bejön oda egy ilyen bűnös nő is. És ugye hát fekve ott étkeznek, esznek együtt, és ez a bűnös nő elkezdi Jézus lábát ott csókolgatni, csúrog a könnye, nyilvánvaló azért, mert valamire ő ráérzett, rádöbbent, szégyelte magát, bűnbánatra juthatott, stb. És egy nagyon érdekes, hogy a farizeusba azonnal bejön, mit keres itt ez a bűnös nő, Jézusban meg azt, hogy ha ő proféta lenne, akkor tudná, hogy ez kicsoda, és kiküldené, és nem hagyná, hogy ezt csinálja vele. Szóval ez az a tipikus olyan hozzáállás, amit nekünk nagyon-nagyon el kell kerülni. Hát Jézus Krisztus nem igazakért jött, hanem bűnösökért, és nekünk is nyilván egy folyamatban vagyunk, és változnunk kell, de ő azon van, hogy változzunk mindannyian, és ha őszinte az ember, akkor tényleg meg tud változni, és utána a Simon is, hát igaz, hogy rádöbbent, és jó ítéletet hozott akkor, amikor Jézus megkérdezte tőle, hogy most
kinek mennyi,
így van, és ő aztán azt mondta, hogy akinek több bűne van, több engedtetett el, többet engedtek el, jobban szeret. Igen. Úgyhogy erre meg nagyon vigyáznunk kell, hogy ott a gyülekezetben is, bármi közösségben.
És ez azért is fontos, mert igen, ugye ott volt a világ mindenség ura, és ő nem ő vele foglalkozott.
Így van.
Hanem azzal, hogy ez a másik milyen.
Igen.
Szóval ebben hatalmas tanítás van ebben az igében. Most egy végezetül konklúzióként, ne legyünk koncepció készítők. Mit üzennél a hallgatóknak az elhangzottakkal kapcsolatban, milyen jó tanácsod lenne?
Hát ha röviden, akkor csak annyit, hogy szeressük egymást, szeressük a testvéreinket, és legyünk őszinték, mert az mindig jó, hogy nem kell képmutatóskodni, nem kell mást mutatni, mint amik vagyunk, mert az Úr úgyis lát bennünket, ő tudja, hogy kik vagyunk, és sokkal egyszerűbb lenne úgy az élet, hogyha tényleg őszinték tudnánk egymáshoz lenni. Úgyhogy én ezt tudom csak, hogy bátran vállaljuk, akik vagyunk, és bízunk az Úrban, hogy változtat bennünket.
Én nagyon szépen köszönöm, Márti, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is köszönöm.
Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.